Üdvözlöm Önöket! A fiatalság mitosza napjaink meghatározó alapélménye. Sokaknak mindent megér, hogy látszólag dacolni tudjanak a múló idővel, miközben a társadalom meg folyamatosan öregszik, azaz az idősebb korosztályok arányának növekedése az utóbbi évtizedek egyik legmeghatározóbb társadalmi jelensége. És az előrejelzések szerint ez a folyamat még csak most van beindulóban, 2050-re Magyarország népességének közel 30%-a lesz 65 éves vagy annál idősebb. A demográfiai öregedés számos kihívást támaszt a társadalmak számára. Az égető gazdasági és szociális problémák mellett rengeteg szemléleti, mentális és hozzáállásbeli kérdést is felvet. Éppen ezért fontos tudnunk, hogy milyen ma az öregedéssel kapcsolatos általános képünk. Milyen tévhitek élnek bennünk az öregedéssel kapcsolatban, és ezek hogyan változtathatóak meg. És végül, de nem utolsó sorban, elkerülhető-e az időskori szellemi hanyatlás, csökkenthető-e a demencia kockázata, a demencia kialakulásának kockázata. Többek között ezekről a kérdésekről, ezekről a témákról lesz szó a Minden Tudás Egyeteme mai kerekasztal beszélgetésén. Üdvözlöm vendégeinket is. Ugye azért az időskor, illetve annak határa azért egy az időben is változó kategória. Tehát általában valami él a fejünkben, de hát a statisztikák valamilyen számadatokkal, vagy bizonyos számadatokkal számolnak, és ez változik. Ma hova kötik ezt a határt? A 65 éves kor az általánosan elfogadott statisztikai határa az időskornak?
Ja, amit hallottunk öntől a bevezetőben, az egy előrejelzés volt. Tehát ez a 30% körüli arány a 65 évesekre.
Kovács Katalin szociológus, a KSH Népességtudományi Kutatóintézetének tudományos főmunkatársa. Kutatásai elsősorban az egészségi állapotban és a halálozásban megjelenő társadalmi egyenlőtlenségekkel kapcsolatosak.
Tehát ez mostanában egy határ, amit alkalmazni szoktunk. Néhány évvel ezelőtt még nagyon gyakori volt a 60 év is. És ennek az az oka, hogy ahogy a várható élettartam emelkedett, akkor ezzel párhuzamosan ugye látjuk, és rengeteg társadalmi vita kíséri, a nyugdíjkorhatár is emelkedik, és ezzel a kapcsolatban azért általában valami a köré szoktuk tenni a statisztikai határt is, ahol a nyugdíjkorhatárok vannak, és hát az Európa legtöbb országában már 65 év körül van, még olyan ország is van, ahol ennél jóval magasabb.
Úgy emlékszem, hogy Saul Bellownak az egyik novellájában van egy olyan kis kitétel, hogy azt mondja, hogy ha Kaliforniában egy hölgy 92 éves kora előtt meghal, akkor be kell perelni a dietetikus orvosát.
Rajna Péter pszichiáter, a Semmelweis Egyetem pszichiátriai és pszichoterápiás klinikájának egyetemi tanára, a Magyar Tudományos Akadémia doktora. Az elmegyógyászat, geriátria, ideggyógyászat és a klinikai idegélettan szakorvosa.
Korábban 60 évnél húzták meg ezt a határvonalat, most ez eltolódni látszik a 65 felé. De ugyanakkor van a társadalmi határvonal, amit kimondottan a nyugdíjkorhatárhoz kötnek, és akkor ilyen társadalmi képződmény van, tehát hogy az az idős, aki már inaktív.
Turai Tünde néprajzkutató, az Akadémia Néprajzi Kutatóintézetének munkatársa. Az idős generáció társadalmi kérdései, a család intézménye, a generációs kapcsolatok, a migráció és a határmentiség kutatója.
Ami megint egy instabil kategória, mert a nyugdíjkorhatár is folyamatosan változik, illetve különböző társadalmi csoportoknál különböző nyugdíjkorhatárok vannak, illetve országok között is mások vannak, és ugyanakkor ne feledkezzünk meg arról, hogy van egy kulturális forgatókönyv is, meg egy egyéni forgatókönyv is, és erre a legjobb terminus, amit használnak, hogy összekapcsolják az interpersonális kort, azt, hogy kívülről hogyan nézik az embert, és minek látják, milyen jelentéseket tulajdonítanak neki, illetve van a személyes kor, és a kettőnek az összekapcsolása tulajdonképpen a konszenzuális kor, amiben az egyéni és a külső szempontok is szerepet játszanak.
Tehát, hogy hány évesnek érzem magam, meg hány évesnek néznek engem.
Igen.
Most így lefordítva.
Ennek van egy ilyen együttes játéka.
De azért itt is, mint minden fejlődési időszaknál azért megkülönböztetjük azt, hogy ehhez hogyan áll hozzá, és ez hogyan oldja meg. Tehát, hogy egy fejlődési szakasznak tekintjük, és nem egy leépülésnek, hanem egy olyan életszakasznak, amelynek vannak feladatai, amit meg lehet oldani konstruktívan is, például összegzés, bölcsesség, integráció, reintegráció, ezek a kifejezésekkel szokták leírni.
Perczel Forintos Dóra, klinikai szakpszichológus, a kognitív viselkedés terápia a hazai meghonosítója és elterjesztője. Fő érdeklődési területe a szociális szorongás, a traumák kezelése, valamint az öngyilkossági veszélyeztetettség megelőzése.
Vagy hogyha ez nem sikerül, és kudarcnak éli meg, negatívan éli meg, elmagányosodik az illető személy, akkor bizony ezt kétségbeesés időszakának szokták nevezni. És hát ennek aztán számos következménye is van.
Az öregség, az öregedés társadalmi megítélése. Igen. Erre vonatkozóan én olvastam egy tanulmányt, amiben nagyon érdekes dolgok voltak, a magyar lakosságról volt szó, és többek között arról volt benne szó, hogy 20 évvel korábban végezték az egyik felmérést, és 2000 környékén, 2000 elején a másodikat, és ugye bizonyos adatokban jelentős csökkenést mutatott, tehát úgy tűnt, mintha pozitív változás történne. Magyarán az, hogy az öregek gyanakvóak, mindenkiben ellenséget látnak, ezt lényegesen kevesebben gondolták így a 2000-es évek elején. Szintén kevesebben gondolták azt, hogy az öregeknek semmi nincs ínyükre, mindenért zsörtölődnek, valamint, hogy szeretnének beleszólni a fiatalok életébe. De ezzel párhuzamosan volt még egy radikális változás, mégpedig az, hogy a felnőtt gyerekeknek kötelességük, hogy támogassák idős szüleiket. 82-ben ez 93% így gondolta, tehát kötelessége a gyereknek támogatni az idős szülőt, 2001-ben még már csak 73%-a. Tehát hogy ugyanakkor a szolidaritás része meg radikálisan csökkent. Mit lehet ezekből a számadatokból kiolvasni?
Hát itt vannak ezeknek a számadatoknak a mostani és nemzetközi, néhány nemzetközi összehasonlító adata. Én úgy látom, hogy ez azért nem annyira tragikus, tehát hogy ha azt kérdezzük meg, hogy kell-e felelősséget vállalni a gyerekeknek a szüleik gondozásáért, akkor a legtöbb európai országban a többség azt fogja mondani, hogy igen. Tehát ez a fajta, ezt úgy szokták hívni, hogy generációk közötti szolidaritás, ez nem halt ki, úgy tűnik. Tehát ez megvan. Ha azt kérdezzük, hogy kell-e pénzbeli segítséget nyújtani, akkor ez egy picit kisebb arány, de még itt is inkább támogatóak az attitűdök. Ha azt kérdezzük meg, hogy együtt kell-e, amennyiben nem képesek a szülők önmagukat ellátni, akkor együtt kell-e lakni egy háztartásban, akkor sokkal-sokkal elutasítóbbak az attitűdök, tehát együtt lakni majd nem szeretnénk az időszüleinkkel, és ebben az esetben Magyarországon még elutasítóbbak, mint más országokban. Tehát sehol sem.
Önök a hétköznapokban hogy tapasztalják, tehát mennyire ezt a generációk közötti szolidaritást?
Én azt gondolom, hogy ez a demens Alzheimer betegeket gondozó családokban különösen nagy problémát jelent, hiszen nagyon nehéz 8-15 éven keresztül együtt élni egy ilyen beteggel.
Himmer Éva civil aktivista, alapító tagja és jelenleg elnöke a Feledékeny Emberek Hozzátartozóit Tömörítő Szervezetnek.
Ráadásul sokszor nem adottak azok a körülmények, ahol megfelelően együtt tudnának élni. És én úgy látom, hogy nagyon-nagyon szeretnének a gyerekek részt venni a szülőknek a gondozásában, de egész egyszerűen akár a földrajzi távolságok, akár az anyagi lehetőségeik nem teszik lehetővé. Egy Alzheimer-demens betegnek a gondozása hihetetlen költségeket emészt fel a családi kasszából. Egyrészt a gyógyszereik nincsenek megfelelő mértékben támogatva. Egy otthoni ápolása a betegnek, az csak egy külső segítséggel oldható
és
meg.
És hiszen ápolási díjat még csak hozzátartozó kaphat
ápolási
viszont.
Ápolási díjat nem nagyon kapnak az Alzheimer-demens betegek hozzátartozói, mert ezek a betegek nincsenek a fogyatékosi körbe bevonva törvényileg, és ettől kezdve nem jár nekik. Nagyon-nagyon nehéz megoldani a beteg szülők gondozását, mert én azt gondolom, hogy 40 évesen, amikor az embernek a saját életét kell még felépíteni, a saját egzisztenciáját megteremteni, a saját gyerekeit tanítatni, ezek mind kolosszális összegeket igényelnek, és ha ehhez hozzászámítjuk azt, hogy egy külső gondozó igénybevételével saját környezetben megoldani hosszú éveken keresztül az Alzheimer-demens beteg gondozását, az bizony havi nettó 150-180 ezer forintot jelent, és akkor ezt gondoljunk bele, hogy hogyan lehet ezt előteremteni.
Tariska professzor úr előadásában elhangzott egy 21 ezer eurós gondozási költség, tehát hogy a különböző demenciában, vagy demens körbe tartozó betegek esetében egy ilyen összeg általában vagy általánosságban.
Ez az Európai Unió adata, hát Magyarországon nagyon nehéz itt beszélni ápolási, igen, eurókról, meg forintokról. Itt egész egyszerűen arról van szó, hogy a társadalom és a kormányzat, az egészségügyi szociális kormányzat nem a megfelelő helyen kezeli ezt a problémát, és sajnos nem rendelik hozzá a megfelelő anyagi szükségleteket, ami akár egy gondozó hálózatnak a kiépítését, akár egy nappali ellátásnak a kiépítését tenné lehetővé, amiből az következik, hogy amennyiben lenne deváns napközi hálózat, akkor a családok a megszokott életüket tudnák még élni hosszú éveken keresztül, mert egy jól kezelt beteg azért nagyon hosszú ideig otthon jól
és akkor azt mondom, gondozható. Amennyire tudom, még külön történet a gondozók ápolása, mondjuk az ő szellemi kondíciójuknak a megtartása, illetve arra való figyelés, hogy ez rájuk milyen hatással lesz, illetve mondjuk a képzése is azt, hogy hogyan viselkedjenek, hogyan kezeljék ezt a helyzetet. Beszéljünk még egy picit ennek a társadalmi megítélésről. Szó volt arról, hogy azért nem annyira tragikus ezek szerint a magyar helyzet, mint egyes felmérések mutatják, tehát az ilyen megítélés szempontjából. Ugye nézzük a munkaképesség felől. Tehát azért az is, hogy a munkaerőpiac, mint hogyha azt sugallná kifelé, hogy azért 50 felett már nagyon nehéz állást találni, tehát ott is egy ilyen a fiatalságnak a dominanciája van, hogy vajon ennek mi az oka, tehát hogy ez a fajta munkatapasztalat, tudás, amit az ember begyűjt az élete során, az devalválódni látszik, és hogy ott lehet-e bármit csinálni, vagy ott várható-e bármi átalakulás?
Én azt kérném, hogy helyezzük ezt az egészet időben is, és térben is egy kicsit tágabb kontextusban, mert különben tényleg az történik, hogy beszűkülünk egy irányba, aminek a jelentéseit kiterjesztjük majd az egész öregkorra, és akkor valóban stigmatizálódik. Mert ugye a társadalmi diskurzus úgy működik, hogy arról beszélünk a legtöbbet, amit veszélyeztetettnek tartunk, tehát az Alzheimerről való beszélés valóban nagyon fontos dolog, de hogyha túlságosan erősen kapcsoljuk az öregkorhoz az Alzheimert, holott az előadásban Tariska professzor előadása után a vitában az előkerült, hogy itt mindössze egy olyan 100-150 ezer emberről van szó, ami csak egy töredéke az idős lakosságnak, tehát hogy ennek a problémának a jelentéskörét ne vetítsük rá a teljes idős populációra. És hogyha már a munkát említette, itt egy nagyon-nagyon fontos szempont az, hogy hogyan változott meg az intézményes logika, tehát hogyan intézményesült az életút maga. Tehát hogyha szembenézünk azzal, hogy itt volt egy jóléti, vagy van egy jóléti struktúra, ami felosztotta az életutat, illetve a munkaerőpiac is átszerveződött. Tehát ezek olyan mesterséges konstrukciók, amelyek nem az egyéni ritmusból jönnek feltétlenül. Tehát az történik, hogy ez felosztja az életutat egy készülő szakaszra, akkor egy úgymond aktívnak, és akkor ami utána jön, az ebből a perspektívából nézve inaktív, de az egyáltalán nem jelenti azt, hogy inaktív, és ez a struktúra nem feltétlenül követi a természetes ritmust. És az is egy fontos szempont, hogy mit gondol egy közösség arról, tehát milyen értékeket tart önmaga szempontjából fontosnak, és miről gondolja ez, hogy az, hogy ez a közösség létfenntartása számára fontos. Tehát, hogyha egy ilyen ipari vagy technológiai struktúrában nézzük az egészet, akkor az innováció a fontos, és az, hogy gyorsan termelni, gyorsan lecserélni dolgokat, és így valóban marginalizálódnak az idősek. De hogyha más kerül előtérbe, például, hogyha a transzcendenciával való kapcsolat fontos, ez tartja a közösség a létfenntartása szempontjából fontosnak, akkor igen, nagy hangsúly van azon, hogy az idősek és a szexualitáson túli időszakban lévő populáció, tehát kimondottan az idősek, ebben a letisztult korban hogyan segítik a közösséget, hogy az istenekkel vagy az Istennel kapcsolatot tartson, és az megerősítse őket. Tehát nagyon számít az, hogy honnan értelmezzük őket, és ez fogja látenni a jelentéseit az adott korra.
Igen, ezen is szívesen kapcsolódnék, hogy most tényleg a negatív megítélés az a mostani, a 20. 21. századi ipari társadalomnak a negatív megítélését tükrözi tulajdonképpen, ahol háttérbe szorult az időseknek ez az összegző, nem csak az egyéni, hanem a családi történeti
múltat. A néprajzosoknál sokkal inkább az idősek a hagyományok őrzői, a hagyományok továbbvivői, a bölcsek.
Hát egyrészt a hagyományoknak, másrészt pedig, ami a múltból következik, megfelelő viselkedésmódok, hatékony, akár a család, akár a nemzetség, akár a törzs számára hatékony működésmódoknak a továbbadása. Tehát például mondjuk a szomszédokkal való jó viszony, vagy tanítás, a kompromisszumkötés, és az írás tudatlan kultúrákban ma is nagyon respektálják az időseket, ahol tényleg így szóban, verbálisan adódik át tulajdonképpen a tudás az idősek bölcsessége formájában. Ami nagyon nagy probléma, hogy ma az ipari társadalmakban az, hogy az időseknek ez a visszaemlékezése, amit itt sokszor szoktak talán nevetni, és hogy hát újra és újra ismétlik a történeteiket, amelyek pedig nagyon tanulságosak is lehetnek, mert ez az összegzés erre, mint hogyha nem lenne kíváncsi, vagy nem is kíváncsi tulajdonképpen a fiatalságot dicsőít, meg a gyorsaságot, fiatalságot értékelő kultúra, és ez sokkal inkább, ugye azt mondjuk, hogy hát a múlt történetei, azok megtekinthetők tévén, videótárakban, mozikban, tehát hogy külső adathordozókba helyezi a tulajdonképpen a mai társadalom az emlékezetét, és ez azért is probléma, mert hogyha az nem hozzáférhető, akkor újra és újra elköveti ugyanazokat a hibákat, akár az egyén, akár a család, akár egy nemzet is, mert az idősektől már nem figyel, viszont nem biztos, hogy a külső adathordozó működik, mint memória, vagy jó memóriaként működik.
Átmeneti időszak, tehát ugye azt mondjuk, hogy a tudás az mostanában cserélődik, gyorsan cserélődik, tehát az új tudás ugye állandóan bejön, és akkor ezért nem kell már a felhalmozott tudáshoz nyúlni, de ez egy idő után lehet, hogy már az idősek is képesek lesznek, tehát hogy ez időben is előre megy, én nem hiszem, hogy ez ne változna, de én azt gondolom, hogy már a mai 50, 60, 70 évesek is, hát hányan interneteznek, és hányan szereznek tudást, tehát ilyen szempontból ez a fajta funkció, én azt gondolom, hogy most már egyre kevésbé fontos, tehát most már kezdjük azt látni, hogy az idősek nem csak az emlékeik átadásán keresztül fontosak, hanem ugyanolyan aktív módon tudják azt a tudást, az új tudást kicserélni, a régi tudásukat kicserélni a régire.
Ez kezd
megváltozni, ez a viszony.
De mielőtt erre tennénk a nagy hangsúlyt, nem szabad megfeledkezni arról sem, tehát nem kell teljesen lecserélni az innovációra, mert lehet, hogy képviselni tudnak egy olyasmit, tehát hogy nem kell belőlük más gyúrni, mert azt gondoljuk, hogy a fiatalság értékei a jók és csak hasznosak társadalmilag. Tehát gyúrjuk át az öregeket is olyanná, hanem mert ezzel megint csak kihúzzuk a talajt alulunk, és megerősítjük a sztereotípiát, hanem hogy figyelembe venni azt, hogy mi az az érték, amit ők tudnak képviselni, és ők hozzáadni. És akkor itt szeretném mondani azt, ami gyakran elhangzik, és a pénteki előadásban is elhangzott, ez, hogy az idősek is tudnak fiatalosak lenni, és a fiatalok is idősek. Ez egy nagyon kedves mondatnak tűnik, és tulajdonképpen nagyon ártatlanul is hangzik, de közben meg egy nagyon veszélyes mondat, mert épp, hogy a sztereotípiát erősíti meg, tehát ez a mondat semmi más nem mond, mint az, hogy az életúttal kapcsolatban az értékek úgy vannak eloszva, hogy a fiatal a jó, és az idős a negatív. És akkor azért tudjuk ezt a felmentő mondatot, hogy egy picit adjunk az időseknek is ebből, és nem azt ismerjük el, hogy az időskoron belül is vannak értékek.
Én nagyon örülök, hogy ezt mondtam, mert amit hozzá akartam fűzni ez a témához, abban nem biztos, hogy a hölgyek egyetértenek velem, de látom, hogy van azért hasonló vélemény. Tehát én azt hiszem, hogy rendkívül fontos azt meghangosítani, hogy tévhit az, hogy az idősödés az veszteséget jelent, és az nem érték, az egy értékvesztés. És sajnos a társadalomban ezeket a sztereotípiákat erősítjük. Hát amit szerettem volna mondani, az a tipikus helyzet, amikor szembe jön két ember egymással, és akkor régóta nem találkoztak, és az egyikük idős, és akkor azt mondja a másik, hogy ó, hát milyen jól nézel ki, letagadhatnál 20 évet. Tehát ugye ebben az van, hogy mondjuk tegyük föl egy 60 vagy 70 éves emberről van szó, hogy ő akkor igazán értékes az a 70 éves ember, hogyha 50-nek néz ki. Hát itt most nem csak a megjelenésről beszélünk, hanem nyilván minden egyébről. Na most ez egy rendkívül, azt gondolom, hogy káros dolog, mert ez pont e felé viszi a gondolkodást, és a társadalmi gondolkodást is, akár a munkavállalásig, ahonnan kiindultunk, hogy valójában egy igazán önmagát jól tartó idős ember, ott az a lényeg, hogy ne nézzen ki annyi idősnek, és ne is úgy viselkedjék, hanem fiatalabbnak látszódjék. Hát ez mindenképpen rossz, és mondjuk az én szakmámból azt fűzhetem hozzá, hogy hát az idősödés, az időskori szellemi teljesítményre vonatkozó vizsgálatok egyértelműen mutatnak olyan részműködéseket, egyébként Tariska Péter előadásában is volt egy grafikon erről, amely azt mutatja, hogy az idősödéssel bizonyos működések javulnak, erősödnek.
Ugye ez egy nagyon fontos kérdés, amihez értünk szerintem, tehát ezt szokták úgy is emlegetni, hogy ez a hardware-software kérdés, tehát hogy ugye van a fizikumunknak az idő múlásával párhuzamos öregedése, de hogy ugyanakkor a szellem sokan úgy tekintik, hogy az egy teljesen természetes dolog, hogy az ember feledékenyebbé válik, esetleg komolyabb problémák is előfordulnak, de Tariska professzor előadásából is, meg amit ön mondott most, abban is az derül ki, hogy voltak éppen erről szó nincs, hanem csak már egészen másképp kellene hozzáállni ez a kérdéshez.
Hát igen, egy csomó vizsgálat egyébként arra utal, tehát pont ez nagyon híres a memóriának, az emlékezetvizsgálatoknak a területe, és hát a demencia az ugye ehhez is kapcsolódik, tehát nem véletlenül beszélünk erről, de nagyon érdekes, hogyha most a normál, tehát korfüggő feledékenységről beszélünk, akkor azért azt mutatják a különböző vizsgálatok, hogy igen, vannak, amiben az idősebbek valóban kevésbé jók, vagy kevésbé gyorsan tanulnak, például a laboratóriumban mondjuk szótagsor vagy képfelismerést, abban a fiatalok igen jobbak, de az ilyen kísérleti labor kísérleti eredményeket így félretesszük, és másfajta élményekre kérdezünk rá, akkor a régi emlékekre például kristálytisztán emlékeznek, és hogy abban egyáltalán nem rosszabbak. Vagy például végeztek egy kísérletet, éttermi dolgozókat hasonlítottak össze pincéreket 27 és 67 év között, és azt nézték, hogy van az idősebb pincérek azok, hogy tudják ugye fejben tartani a rendelést, meg hogy tudnak teljesíteni, és az derült ki, hogy a 67 évesek semmivel sem voltak ügyetlenebbek, és nem teljesítettek rosszabbul, hanem jobban tudtak figyelni a vendégeknek az igényeire, és jobban tudták csoportosítani az energiájukat, hogy mikor lesz csúcsforgalom, és akkor nagyon ott voltak, és jobban tudták a tapasztalatokat.
Beosztották az erejüket.
De így van.
Két nagyon fontos kutatási eredményt szeretnék még a Dóráéhoz hozzátenni. Az egyik az, hogy a helyzet felismerés, amely nyilvánvalóan attól függ ennek a sikere, hogy mennyi hátsó tapasztalat van mögötte, és az új ismeretekből való tapasztalatgyűjtés, tehát valamilyen szummáció, valamilyen szintetikus munka. Ebben az idősek jobbak, és azt hiszem, hogy ezek azok a részműködések, amelyek az idősek bölcsességének az alapját jelentik.
És hogy jobban megértsük, hogy a negatív előítéletek hogyan képződnek, még szeretnék elmondani két dolgot, meg még egy következményt. De és ezek is történelmi dolgok. Tehát az egyik, ami nagyon fontos, hogy hogyan hatott vissza a statisztika az idősekről való gondolkodásra. Tehát tulajdonképpen a 18. század végén jelent meg az igény arra, hogy megszámlálják a népességet. És ez egy olyan dolog volt, ami eleve arra kényszerítette a populációt, hogy tudjon arról, hogy hány éves pontosan, ami nekünk most olyan természetes, hogy tudjuk, hogy hány évesek vagyunk, az akkor nem volt, illetve amikor már megvoltak ezek az adatsorok, ezeket rendezni kellett valahogy, és ilyen statisztikai csoportokat képeztek, és ez nagyon nagy szerepet játszott abban, hogy az öreg kor, mint olyan, mint egy ilyen elvont absztrakt kategória megjelenjen, és ennek alapján lehet minősíteni a társadalmat. A másik, ami nagyon fontos szempont, hogy ennek alapján készültek később ugye a korfák a 19. században, és ott figyeltek fel arra, hogy az idősek száma növekszik, és utána ebből a gondolatból jöttek azok az aggodalmak, hogy bizony probléma lesz, mert, és itt a gyarmatosító államoknál merült fel először ez a gondolat, hogyha a népesség öregszik, akkor a gyarmatokat nem fogják tudni kellő mértékben fenntartani, a katonaság oldalán megint veszteségek lesznek, és ekkor fogalmazódott meg az, hogy az öregedés mint folyamat veszélyes a társadalomra nézve, mert legyengíti. Tehát azt gondolom, hogy ez a folyamat jelzi azt, hogy hogyan alakul az idősekről való gondolkodás, és ugyanakkor nagyon fontos a geriátria, mint szakma kialakulása is, ami egy kétélű fegyver, tehát egyrészt nagyon sokat hozzátett ahhoz, hogy az időskor minőségileg jobban megélhető legyen, illetve az életidőtartam megnövekedjen, de a geriátria olyan fogalmakkal írja le az öregedés folyamatát, mint a demencia, vagy bármiféle ilyen hanyatlás, tehát ami a veszteségekre jobban fölhívja a figyelmet, és ezt korfüggővé teszi, tehát ilyen öregkori betegségeket tematizál, ami visszahat arra, hogy ez általánossá válik, és az öregkorhoz is általában kapcsolódik, tehát hogy ez egy ilyen veszélyes dolog, és akkor amit mondok, hogy következményként hozzá szeretnék tenni, hogy ez hogyan hat vissza a társadalmi gyakorlatra, hogyha úgy látják az öregkort, meg az öregedést, mint egy negatív dolog, akkor erre védekező mechanizmusok lépnek életbe, tehát egyfajta távolságtartás, ami térbelés, pszichés is lehet, térbeli olyan szempontból, hogy eltávolítják az öregeket, beteszik ilyen idősek otthonába, kórházakba, hogy kevésbé lássák őket, illetve pszichésen azt a kategóriát le kell választani, tehát azok nem mi vagyunk. Tehát a félelmeinket lokalizáljuk bennük, hogy ők ilyenek, félünk tőle, hogy mi is ilyenek leszünk, tehát most úgy védekezünk vele szemben, hogy azt mondjuk, hogy az valami más.
Szerintem olyan társadalmi szinten beszélünk most, és arról, hogy nem tudom, a kormányzatnak, meg az egészségpolitikának, stb. Hogyan kéne változni, meg a magyar társadalomnak, de lehetséges, azért a hallgatók szeretnének azért az egyéni hozzáállás, egyéni lehetőségek, egyéni megküzdésről is hallani, és szerintem azért nem lehet egy kalap alá venni, mint hogy a társadalmat se lehet, az egyéneket se lehet egy kalap alá venni, tehát nem tudom, esetleg ide tartozik-e, de például felmerült az is, hogy ugye fiatalokkal töltik fel a munkaerőpiacot, és az időseknek a tudása az elértéktelenedik, szerintem ez nagyon-nagyon szakmaspecifikus, egy idősebb tanár, egy idős orvos, egyáltalán segítő hivatásokban ez nem így van. Az segítő hivatásban eltöltött éveknek a tapasztalata az igenis, és értékesebbé teszi azt a szakembert.
Igazából csak most vettem egy másik szempontot, hogy azért van olyan tanár, akit azért nyugdíjaznak, mert az ő helyre felvett fiatal tanárnak sokkal kevesebbet kell fizetni. Ez egy egészen másfajta megközelítés.
Igen, persze, mindenre lehet egy.
De bocsánat, hogy közben vágtam, folytasson nyugodtan.
Tehát azon mindenre lehet ellenérvet mondani, de azt gondolom, hogy az ilyen segítő hivatásoknál, meg szociális szakmáknál nem értéktelenedik el a tudás, hanem értékesebbé válik. Vannak olyan területek nyilván, ahol viszont közgazdaságtan, vagy nem tudom, hogy tényleg ez jól érzékelhető, ez napi valóság, hogy tényleg a fiatalok kvázi fenyegetettséget jelentenek. De azért, hogyha megnézzük, most azért miatt nagyon elítélnénk azt, hogy mondjuk az idősekkel, tehát hogy esetleg idősek otthonába küldik az időseket a családok. Nem, mint hogyha ezzel egyetértenék, mert valóban nagyon problémás helyzet, arról külön lehetne beszélni, de hát azért mondjuk valóban a családnak, mondjuk egy középkorú családnak, igenis, és terhet is, meg feladatot, egy megoldandó feladatot jelent, hogy akkor most az időssel hogyan foglalkozzon, és hogy mennyire tud rá gondot viselni. Tehát talán, hogyha az időskort ketté osztjuk, akkor a nyugdíjazás utáni időszakban azért az még nem a gondozásra szoruló időszak, és azért ott azért annak nagyon fontos átgondolni, hogy ott tényleg veszteségek érik az idős embert, tehát hatalmat vesz, tekintélyt vesz, pénzt veszít, esetleg egészségi állapota is romlik, esetleg a házastársát elveszíti, tehát tényleg olyan értelemben egy nehéz élethelyzet, amelyben hát az a kérdés, hogy azzal hogyan tud megküzdeni, hogy tulajdonképpen a veszteségeken túl tud elépni, vagy pedig megpróbál értelmet találni továbbra is az életem, és azt mondja, hogy igen, értek veszteségek, de ennek az életkornak is megvannak az értékei. Pont amit mondtál, hogy akkor az új idővel mit kezd, új szerepeket alakít ki, akár a nagyszülővé válás, akár az önkéntesség, ami nyugati társadalmakban, tehát érzési utámokban nagyon gyakori, tehát új szerepek, és hát azért ne feledkezzünk el, itt tényleg megjelent egy, tehát itt már utaltál rá, tehát hogy valahogy az élet értelmességének a tudata, az a lelki egészség szempontjából abszolút fontos, tehát hogy akár a transzcendenciához való viszony, akár egyáltalán az, hogy mennyire érzi értelmesnek az életét és a világegyetemben, hogyan tudja magát elhelyezni, ez döntő az öregsége való megküzdésben.
Tünde nagyon komoly állításokat fogalmazott meg, amikor most geriáterként hozzá szeretnék szólni azért ehhez. Tehát ezt is pontosítsunk egy kicsit. A geriáter az csak betegségekkel és betegekkel foglalkozik. Lehet, hogy nem geriátriára, inkább gerontológiára tetszett gondolni, amikor hát egy ilyen külön kategóriát fogalmazott meg. Hát a geriátria az egy orvosi szakterület, és hát az a lényege, hogy ugyanabban a betegségben szenvedő középkorú ember, illetve idős embernek a kezelési módszerei, meg a diagnosztikai módszerei is kicsit különböznek. Tehát ennyi, nem több, és nem is kevesebb ennél. Viszont az is nagyon fontos, a másik megjegyzése az volt, hogy ugye betolják az idős embert az idősek otthonába. Ehhez azért szeretnék hozzátenni valamit, hogy az én tapasztalatom az, nagyon sok idős emberrel foglalkozom, és ilyen értelemben természetesen az idős emberek hozzátartozóival, sokszor az utóbbiakkal jobban kell foglalkozni, és többet kell foglalkozni. A fiatalok, vagy a család szinte az utolsó leheletéig küzd azért, hogy ne kelljen betenni. Szóval azért ezt le kell szögezni, nekem legalábbis ez a tapasztalatom, hát lehet, hogy én szerencsésebb vagyok.
Akkor reagáljak most akkor erre, hogyha...
Jó, csak még aztán szeretnék majd egy megjegyzést tenni.
Tehát az elsőre az, hogy általában arra gondoltam, hogy hogyan medikalizálódik a test. Tehát amíg egy, mondjuk a 18. század előtt sokkal inkább a test természetes folyamata volt az, hogy bizonyos dolgok megtörténnek bennünk. Utána, ahogy az orvostudomány kifejlődik, és erre a Foucault-nak nagyon jó értelmezése van, egyre inkább egy intézményi kontroll alá kerül a test, és ezek így tematizálódnak, hogy bizonyos történések, betegségek, tehát egyfajta normalitáson kívüliek. Ez egy természetes fejlődés a tudomány szempontjából nézve. Társadalminak ennek lehetnek olyan negatív következményei, hogy akkor ezt az időszakot, amiben ugye sűrűsödnek a problémák nyilvánvalóan, ez egy ilyen beteg állapot lesz, és valamilyen szinten kisodródik a normalitásból. Tehát szokták azt mondani, hogy az öregkor egy gyógyíthatatlan betegség, ami eltart.
Egyszerre hárman ingatják a fejüket, hogy nem az asztalnál. Ebből arra következtetek, hogy nem értenek egyet vele.
Én most szeretném akkor... még azt a megjegyzésemet tenni, mert akkor még jobban gerjesszem a vitát, ami most kezd itt kialakulni, hogy ugye ön pedig azt mondta, hogy hát a nyugdíjas készülvén, a nyugdíj előtt álló személy készülvén a nyugdíjára, itt egyáltalán a nyugdíjas éveire, a intézményről beszélve, hogy akkor ő majd munkanélkül fog, hadd legyen neki is, megérdemelte egy pár éve a pihenés éveiből, és így tovább, és így tovább. Pont ellentétes a tapasztalatom, és azt hiszem, hogy ebben Dóra is meg tud erősíteni, mert mi foglalkozunk páciensekkel. A nyugdíjba vonulás az egy krízis, az egy hatalmas krízisállapot. Betegségek, már úgy értem, hogy lelki betegségek, vagy akár úgynevezett pszichoszomatikus betegségek, tehát lelki alapon, de igazi testi betegségek.
Akkor is krízisállapot lesz, hogyha már nagyon vágytak nyugdíjba menni? Tehát, hogy az...
Aki nagyon vágyik nyugdíjba menni, egy pillanat, van ilyen, ugye nagyon sok, hát ha ma megnézzük, mindenki azt nézi, hogy vágja a centét, vagy pedig figyeli, hogy jaj, csak én még most ebben a korcsoportban maradjak, és ekkor tudjak nyugdíjba menni, és nehogy még mire én elérem, azt addigra meghosszabbítsák. Meg kell mondjam, hogy ez az életúttal kapcsolatos az én tapasztalatom szerint, tehát itt arról van szó, csak az ember vágyik nyugdíjba menni, akinek nem jó a munkahelye, tehát aki nem elégedett. Mert aki azt a munkát végzi, és azt találta meg, hát ezt nagyon jól lehet látni, ugye a másik oldalon, sajnos valószínűleg a kisebbség.
Igen, ez, de ezek kapcsolatok vissza nem. Az egészségállapotra is. Tehát nagyon sokszor van az, hogy az egészségállapot romlik, ugye nálunk a középkorúak esetében sajnos elég rossz, és a munkahelyek pedig nem alkalmaznak, nem alkalmazkodnak, nem mondják azt, hogy próbáljuk meg 4 órában, vagy ilyesmi, hanem egészen egyszerűen túl sok, és még akkor is, ha valaki úgy szereti meg maradna, akkor is nagyon sokszor azt mondja, hogy akkor ezt inkább ott hagyja. Tehát én azt gondolom, mind a kettő létezik, abszolút. Hát sokfajta élethelyzet van, meg sokfajta ember. Én azt gondolom, hogy valóban ez a nyugdíjasság, és nem gondolom egyébként, hogy én azt hiszem, hogy a következő típus, amiről még nem is beszéltünk, az amikor elkezd valaki másfajta foglalkoztatottságban, nagymamaságban, nagyszülőségben dolgozni. Ennek feledkezzünk el erről a hatalmas hozzájárulásról, amit a ugye idősek tulajdonképpen beletesznek. Társadalomban ez az önkéntes munkának, ez olyan előkelően hangzik Amerikában, de Magyarországon nem hívjuk így, hanem csak úgy hívjuk, hogy a nagymama vigyáz a gyerekre. Ez borzasztóan gyakori, mindenhol egész Európában ez van.
Hát mondjuk Egyesült Államok, ez egy más kultúrkör, azért kezden kell önkéntesen segíteni, mert a család az ezer mérföldre van, persze,
van,
de azért megint hadd hozzám vissza, hogy az egyéni szintre, amiről Péter beszélt, hogy most mindegy, hogy a hivatalos nyugdíjhoz vagy a nem hivatalos nyugdíjba menéshez kötjük, de mindenképpen az életút során elkövetkezik valahogy az idősödés, vagy az öregedés, és mondhatjuk azt, hogy igen, mindenképpen krízishez vezet, ezt úgy hívjuk, hogy a pszichológiai normatív krízis, és a szó eredeti görög értelmében, ami fordulópontot jelent, a krízis szó. És hogy ezen a fordulóponton hogy jut túl betegséggel, és így definiálja magát, vagy pedig nem betegségi, hanem új szerepeket.
De csak fel lehet készülni erre a fordulópontra?
Igen. Tulajdonképpen ez egy nagyon fontos kérdés, hogy igen, lehet erre készülni, hogy hát többféleképpen egyrészt egészségileg is lehet készülni, de ami még sokkal fontosabb, az még sokkal korábban, hogy lehetőleg olyan pályát válasszon valaki, amilyen munkát akár ingyen is elvégezne tulajdonképpen élete során, mert akkor fog tudni eljutni egy olyan öregségre, ahol elégedetten tekint vissza. Tehát különböző pszichológiai kurzusokon, ilyen időgazdálkodás kurzuson az egyik legfontosabb kérdés, hogy az a probléma, amivel most szembesül, mondjuk nincs ideje, időzavarban van egy személy, akkor azt szoktuk kérni, hogy képzelje el azt, hogy nyugdíjas, tehát időperspektíva, és onnan visszatekintve értékelje, hogy ez most fontos, vagy nem fontos. És akkor fogja tudni értékesnek tartani az életét, hogyha úgy olyan értékek mellett szervezte, hogy aztán ezt meg tudta valósítani, és akkor tulajdonképpen sokkal könnyebb már felkészülni, hiszen akkor a krízis megoldásának egy pozitív módja az nagyon adódik, mint integráció, elégedettség, szemben azzal, hogy nem sikerült, kudarcot vallottam, borzasztó, kiürült az életem.
Tehát gondolom, erre lehet. Sokan terveznek. Tulajdonképpen sokan terveznek, nem tudom, hogy az önök tapasztalata milyen ebben, tehát én úgy látom, hogy sokan terveznek, és gondolkoznak, és tulajdonképpen azért is várják meg másfajta terveket. Szeretne olyan dolgokat, amiket addig nem tudott megcsinálni, szeretne belelépni az új nagyszülő szerepbe, vagy a dédszülő szerepbe például, tehát nagyon sokan vannak, akik ilyen, de minthogy az egyéni élethelyzeteknek ugye nagyon nagy sokasága van, sokfélesége van, azért vannak olyan emberek, és én azt gondolom, hogy ott azt azért nem szabad elfelejteni, hogy lesznek olyanok, akik elmagányosodnak, mert ez az életútban benne van. Tehát ugye annak, ha végignézünk az emberi kapcsolatokon, akkor nagyon sok kapcsolat szerveződik a saját korcsoportunk belül.
De ez nem feltétlenül így, mert lehet akkor szabadul fel egy csomó ideje, és sokkal több ideje van közösségi életre, mint annak, aki rohan a munkába, rohan a gyerekekhez, rohan a munkába. Igen, de
kivel fog közösségi életet élni, tehát én erre azt mondom, hogy e pillanatban
ez
van...
Ez nincs az életkorba kódolva.
Én azt mondom, hogy ez egy kicsit problematikus, mert hogyha valaki 60 éves korban ugye kapcsolatokat szeretne teremteni 30 évesekkel, akkor nem lesz neki olyan könnyű, mert a 30 éves rohan a munkája után.
De vannak 70 évesek és 50 évesek.
Tehát én azt gondolom, hogy itt van egy ilyesfajta probléma. Nagyon sok, ha belegondol az ember, nagyon sok kapcsolat származik ugye iskolatársakból például. Tehát az egy ilyen alaphálója mindenkinek, kortársakból, munkatársakból, és ahogy ezek elvesznek az idős emberek között, tehát ezek azok a veszteségek, amik elkerülhetetlenek, mert meghalnak. Tehát hogy én itt egy hatalmas hiányt látok, hogy akinek véletlenül a családi kapcsolatai ezt nem pótolják.
Hát azért mondjuk, hogy azt hiszem a 65 év felettiek Magyarországon, 65 év felettiek 30%, vagy egy harmada egyedül él.
Igen. Egyedül él, de hát ettől még persze...
Attól még lehet erős társas kapcsolatrendszere.
Lehet erős társas kapcsolatrendszere, csak én azt mondom, hogy azért itt azért erről ne felejtkezzünk el, hogy nagyon sokan lesznek azért olyanok is, akik teljesen elmagányosodnak, és ez egy elég nagy probléma. Részben mondom kódolt, azért mert nagyon sok társadalmi kapcsolatunk azért ilyen kócsoporthoz kötött.
Az elmagányosodáshoz szeretnék kapcsolódni, hát mi azért több ezer idős ember családjával vagyunk kapcsolatban, és itt azért most nem csak az Alzheimer-demens betegekre utalnék, hanem az ő gondozóikra, az ő hozzátartozóikra, adott esetben feleségükre, férjükre, aki szintén már 65-70 éves, 75 éves, és teljesen kiszorul a társadalomból. Tehát ők is majd azt a nagy csoportot fogják képezni, akik egyszerűen a szociális kapcsolataikat nem tudják már újra felépíteni. Tudnélék, az Alzheimer-demens beteg, a sajnos ki kell hangsúlyozni, hogy az a mai magyar társadalomban egy nagy stigmát jelent. Tehát akinek a hozzátartozója demens Alzheimer beteg lesz, az bizony nagyon rövid időn belül nem csak a közvetlen családtagok, hanem a barátok is, az ismerősök is, mindenki elhagyja, magára hagyja.
És itt nyithatunk egy rövid zárójelet, amit most leválasztva a beszélgetések témájáról, tehát most valóban akkor a demenciával kapcsolatban, mert a Tariska professzor úr előadásában elhangzott az a döbbenetes adat, miszerint Magyarországon az alig 3%-uk van ilyen értelemben kezelve. Gyógyszeres kezelve, igen. Tehát a demenciával, az Alzheimer-kórral küzdők között. Ennek vajon mi lehet az oka? Hát, ez azt jelenti, hogy hallottunk egy másik számadatot, hogy durván 150-160 ezer lett az érintettek köre, ehhez képest, ha jól tudom, az önök felmérésében olvastam, hogy 4600 körüli beteget regisztráltak.
Igen, hát úgy gondolom, hogy sok oka van ennek. Például, ami az előadáson talán nem hangzott el, hogy ezek a gyógyszerek annak ellenére, hogy kiemelt támogatásban részesülnek, ez 50%, ez olyan összeget jelent, 10.000 forint körül havonta, amit hát a családoknak a legnagyobb része nem tud állni. Nekem sok betegem van, illetve hát hozzátartozók, akik azt mondták, hogy hát köszönjük szépen, de ők ezt ne írjak receptet. Hát ez csak az anyagi rész, de nem csak erről van szó. Vannak tévhitek az idősödéssel kapcsolatosan, és a demenciával kapcsolatosan is vannak tévhitek. Egyszerűen az a tévhit, ami az előadáson is többször is elhangzott, hogy ugye az időskor az szellemi hanyatlással, elbutulással jár, és ez ellen
nincs mit
tenni. Ne avatkozzunk a természet dolgába. És hát azt kell mondjam, hogy sajnos a tudomány is egy kicsit ludas abban, hogy nem eléggé jól kezeltek.
A tudomány vagy az orvosok?
Hát én most a tudományt mondom, de az orvosok is. Az egy másik téma. Igen. Tehát a tudomány annyiban, hogy ma az Alzheimer, vagy egyáltalán a demencia kezelésére való gyógyszerek, azok néhány kivételtől eltekintve, azok nem hoznak gyógyulást. Tehát ezek az úgynevezett előrehaladást lassító, progresszió lassító gyógyszerek, tehát igazában ez a nagy anyagi és egyéb ráfordítás nem garantál semmiféle gyógyulást. Úgyhogy az orvosok is hibásak ebben, az orvosok azért hibásak, mert azokat az elemi felismerő és szűrő módszereket sem alkalmazzák, amelyek tulajdonképpen a háziorvosi vagy a szakorvosi rendelőben megjelenő betegnél 5 perc alatt tisztázható.
Bocsánat, a gyakorlat ezt igazolja, amit professzor úr mond?
Igen, abszolút igazolja. Én szeretném kiemelni valóban a családorvosoknak a szerepét. A legelső helyszín, ahova a feledékenység memóriazavar problémával eljut egy ember, az a családorvos. Nagyon sokszor tapasztaljuk azt, hogy a családorvosok egész egyszerűen nem foglalkoznak kellőképpen ezzel a problémával, nem utalják tovább úgymond demencia központba a beteget, ahol megtörténhetne a protokoll szerinti szakszerű kivizsgálása a betegnek, megszülethetne egy korai diagnózis, akkor kaphatná a korai terápiát, ami a mi meglátásunk és tapasztalatunk az, hogy igenis ezek a gyógyszerek azért tudják olyan mértékben lassítani a folyamatot, hogy a beteg legalább 3-4-5 évet tud még viszonylag önálló életet élni, ami azt gondolom, hogy egyáltalán nem elhanyagolható olyan szempontból, hogy a 40-45 éves gyereknek és a családnak 5 évvel korábban kell-e teljes mértékben anyagilag, fizikálisan, mentálisan mindenhogy fókuszálni erre a problémára, vagy a beteg még önállóan tud élni a saját megszokott környezetében, mindenféle segítségeket természetesen igénybe véve úgy, hogy a szomszéd besegít esetleg a gyógyszernek a beszedésébe, a gyerekek telefonon tudják tartani a kapcsolatot, hogy mi a helyzet. Szeretném itt mindenképpen a családorvosok szerepét kiemelni, és pontosan ezért is tervezzük professzor úrral az idei 12. Alzheimer-kor konferencián, hogy egy teljes napot beiktatunk a konferencia programjába a családorvosi képzést, mert azt gondoljuk, hogy igenis nagyon fontos a szerepük. De szeretném még megemlíteni azt, hogy Magyarországon van 80 demencia központ 2003 óta, ami virtuálisan működik a szakma szerint is, de a legnagyobb probléma ezzel az, hogy földrajzilag elérhetetlen a betegek és a családok számára, tehát ez is leszűkíti azt a kört, akik hozzá tudnak jutni időben a diagnózishoz és a megfelelő terápiához, és ennek a következménye is az, hogy 2,6% a kezelt betegek száma.
Néhány percünk maradt. Én hagyj javasoljam, hogy kanyarodjunk vissza az általános témánkhoz. És én azt gondolom, vagy azt vélelmezem, hogyha valaki végignézte, végighallgatta ezt a beszélgetést, a legerősebb üzenet, ami megmaradhat benne, azért mégiscsak az lesz, hogy a sokszor emlegetett, a társadalomban élő stigmatizált kép az öregséggel kapcsolatban. Ez az öreg gedésnek az egyéni megítélése, illetve az egyén fejében történő megítélése, illetve a társadalmi megítélése, hogy mennyire negatív. Hogy miként lehet ezen változtatni? Nyilván ez egy lassú folyamat, és ez egy fokozatos folyamat, de hogy lehet ezen elindulni?
Hát nagyon fontos lenne a közbeszéden változtatni, mert itt elhangzott, hogy hogyan kéne a társadalmat megváltoztatni, hogy jobban fölkészüljön erre a problémára. Én azt gondolom, hogy sok lehetőség is van a társadalomban, és sok minden sokkal jobban működik, mint ahogy átjön a közbeszéden. Tehát többnyire az jön át, hogy ez egy probléma, ez egy veszélyes dolog, sok rossz származik belőle. Holott nagyon jól tudjuk, hogy mennyi mindenben hozzájárulnak az idősek ahhoz, hogy fönn tudjuk tartani a mostani társadalmunkat. Tehát Franciaországban vannak nagyon komoly kutatások arra vonatkozóan, hogy most, hogy a munkaerőpiac instabilá vált, tehát a munkanélküliség komoly probléma, nagyon hamar ki lehet sodródni a munkaerőpiacról, a nagyszülőknek a szerepe mennyire felerősödött abban, hogy a fiatal generáció igenis meg tudjon maradni a munkaerőpiacon, és ezek már most működnek, tehát azt gondolom, hogy a közbeszéd föl kéne figyeljen arra is, ami valóban van, és ami része a hétköznapunknak, igen. És hogy az is kapjon teret, nem többet, mint amennyi szükséges, de ez is kapjon meg azt a súlyát, ami fontos.
Lehet, hogy ez túl egyszerűnek hangzik, de én a választ egy szóban tudnám megfogalmazni, ezt én sokszor el szoktam mondani, ez a szó úgy szól, hogy hasznosságtudat. Tehát, hogyha az idősödő ember energiát szán és arra, és ezt fontosnak tartja, hogy a hasznosságtudatát megőrizze, akkor tulajdonképpen a sikeres öregedésre nagyon nagy esélye van, és hogyha ez a hasznosság, ez a családban és az őt körülvevő személyes, szociális térben is megjelenik, ez pontosan az, amit az előbb a Tünde is mondott, tehát igenis gondoskodnak feladatokról a hozzátartozók, és meg kell mondjam, még a demens beteg számára is lehet feladatot adni a maga szintjén. Nekem van olyan betegem, aki már nem tud tájékozódni, de a család elviszi egy ismerősnek a kertjébe, és ott a kertben dolgozik ez a demens ember, és nagyon hasznosan, nagyon jól dolgozik, és aztán este vagy délután érte jönnek és hazaviszik, hát ezt csak példaképpen mondtam. Tehát a hasznosságtudat fenntartása, ápolása, megőrzése és ennek a segítése a közösség oldaláról is, ezt nagyon fontosnak tartom.
És hogy ez mennyire, zársz ugyanent, és ez mennyire fontos, hogy erről minél többen tudomást szerezzenek, mert még egy demenciánál is a hanyatlás mértékét nagyon nagy mértékben befolyásolja, egyrészt a hasznosság tudata, másrészt pedig az ilyen visszajelzések, tehát a szociális visszajelzések, szerintem a médiának kulcs szerepe lenne ebben, hogy olyan időseket, olyan öregeket bemutasson, például hát akiről nagyon sokat lehet hallani, például a Placid atya, aki a Gulágot is megjárta, és élve jött vissza, és csak azok jöttek vissza élve onnan, akik az ő köréhez tartoztak, mert képesek voltak a legnegatívabb körülmények között is, nem tudom, megtalálni az igazságnak, vagy a lehetőségnek a morzsáit, tehát hogy ezt az időskori tapasztalatot, bölcs öregeket valahogy így bemutatni, közkincsé tenni, hogy példát tudjanak mutatni. Miért? Azért, mert tulajdonképpen tapasztalatok meg tanulás útján veszünk át viselkedésmódokat, és a szociális tanulásnak ez egy óriási lehetősége a médián keresztül a pozitív mintáknak a közvetítése.
Köszönjük szépen a figyelmüket, ne feledjék, hogy a Mindentudás Egyeteme 2.0 sorozatban minden témát három különböző műsorban dolgozunk fel. A szakmai kerekasztal beszélgetés mellett még vannak előadások, illetve ismeretterjesztő filmek is. Összes elkészült műsorunkat megtekinthetik honlapunkon a mindentudás.hu-n. Még egyszer köszönjük figyelmüket, viszontlátásra!
A Mindentudás Egyeteme 2002-ben a Magyar Tudományos Akadémia és a Magyar Telekom közös vállalkozásaként jött létre. A nagy sikerű sorozat folytatását az Európai Gazdasági Térség és a Norvég Alap támogatása tette lehetővé. A műsor szakmai partnerei Origo ZRT, Magyar Televízió, Duna Televízió, Magyar Rádió.